Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Köszöntöm Önöket a mai adásban, válogatok. Mégpedig olyan műsorból, amelyben szakértővel egy nyári autóbuszbaleset kapcsán többek között arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet hasznosan feldolgozni az efféle híreket. Tehát hogyan tudjuk beépíteni közlekedőként, autóvezetőként, gyalogosként, vagy adott esetben utasként ezeket a híreket. És nyilvánvalóan szó lesz a konkrét ügyről is, azt is feldolgoztuk. Tehát ma ez lesz, a szakértő pedig Vörös László, baleset helyszínelő, illetve balesetvizsgáló. A beszélgetés úgy is kezdtük, hogy megkértem, vázolja a kettő közti különbséget.
A baleseti helyszínelő magán a baleset helyszínén végzi a tevékenységét, míg a vizsgáló végigviszi az egész ügyet, tehát a baleset helyszínelőtől kapott anyaggal, vagy hogyha ő maga is megjelenik a helyszínen, akkor azzal a saját anyagával együtt végigkíséri az egész vizsgálatot, bevon adott esetben szakértőket, meghallgat utólag, különböző társszervezetekkel is tartja a kapcsolatot, és egészen a határozatig elviszi az ügyet. Komplexebb egy picit.
Tehát ha mondjuk egy ügy a bírósági szakaszba kerül, akkor egy balesetvizsgáló szava többet nyom, ő már szakértőbb.
Nem szava egyszerűen, ő egy picit más terület. A helyszínelőnek az anyagával dolgozik ő együtt. Tehát nem több, hanem neki több ideje van ahhoz, hogy azt a teljes balesetet felgöngyölítse. Tehát az, ami a helyszínen rendelkezésre áll, az mindig szűkebb jóval, mint utána pár nappal később beszerezni kamerafelvételeket, tanukat meghallgatni, műszaki, megfelelőségeket vizsgálni. Egyszerűen komplex.
Uh-huh. Volt, hogy többször hívták, mondta, Lacika, most nem érek rá, mert suliba vagyok, meg ilyeneket mondogat, ilyeneket alibíztél nekem. Ez mit jelent? Ez, hogy most már azt is mondjuk, hogy vizsgáló, ez kellett valami suli, vagy az
igen,
más?
Ahhoz kellett egy vasúti baleset vizsgálói tanfolyamot kellett elvégezni, igen, ez a, amit elvégeztem ehhez a, nem is tudom, tovább lépéshez. Picit más területen dolgozom, mint korábban, szűkebb, viszont komplexebb. Mm.
De mondtad, hogy egyetemre is jártál, nem?
Igen, most a Covid alatt sikerült befejezni az egyetemet, úgyhogy műszaki szakoktató lettem, megszereztem a diplomát, igen. Jó. 47 évesen ennek így örülök.
Oké, veled egyébként a Kávéz a helyszínelővel YouTube csatornán lehet találkozni.
Így van,
többek
így van,
között.
Igen.
Illetve van egy ilyen esemény, tehát...
Igen, van egy esemény sorozatunk.
Ami offline.
Igen, van egy teljesen igen offline esemény, amit a Covid miatt nagyon leállt, és előző hónapban újra kezdtük. Annak a videója nem sokára fölkerül a csatornára, az Bicók Péterrel készítettük, ő egy nagyon-nagyon zseniális Európában is, Európát is bejárt, és nagyon jó szemlélettel rendelkező közlekedésmérnök. Vele beszélgettünk.
Szeretném becsalogatni a műsorba, csak szólok.
Jó, Peti, ha hallod, akkor majd erről egyeztessünk. Szerintem remek szakember. Szóval igen, van a Kávéza helyszíneve YouTube csatorna, ennek van egy online offline, illetve van a vigyázunkegymásra.eu weboldal, ahova oda is kerülnek föl folyamatosan tartalmak.
Igen.
Edukálni próbálok.
Igen. A közelmúltbéli buszbaleset kapcsán is hívtalak most. Szeretnék veled erről beszélni. Tulajdonképpen nem is ilyen napi hírfolyam szintjén, amolyan katasztrofa turista szintjén, ahogy meg kell vallani, sok újság is, sok szaklap, vagy bármik foglalkoztak vele, akár ilyen szinten is, hanem valami olyan szinten, hogy mivel te a megelőzésben élsz, tehát ezzel foglalkozol leginkább, hogy ezeket a híreket hogyan kell nekünk értelmesen fogadni, feldolgozni, amikor egy ilyet hallunk, vagy hogyan nem kell ezt feldolgozni. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, legalábbis azt gondolom. Tehát a úgynevezett orosz videókat sem azért kell szerintem nézni, nőd a barom, meg na hát milyen hülye, meg jaj, meg, hanem hogy leszűrni a tanulságot belőle, szerintem úgy van ennek a dolognak értelme.
Igen.
Tehát, hogyha hallunk egy ilyen hírt, hogy ilyen szörnyűség történt az M7-es autópályán, ami ezzel a turista busszal történt, akkor jó esetben együttérzésen túl mi dolgunk van nekünk, járművezetőknek ezzel a dologgal?
Amikor felhívtál, hogy jöjjünk be beszélgetni erről, egy picikét megijedtem, mert nagyon érzékeny a téma.
Nagyon.
Nagyon-nagyon érzékeny, és ha úgy kérdezed, hogy mi lenne a feladatunk, leginkább szerintem az, hogy részleti információk alapján nem ítélkezünk egyik oldalon sem.
Tehát arra gondolsz, hogy biztos elaludt.
Így van, igen. Tehát, hogyha a fotelszakértők meg tudnák oldani ezeket a baleseteket, akkor egy csomó ember munkanélküli lenne, én is. Balesethelyszínek vizsgálók, ügyészek, bírók, ügyvédek, mindenki. Tehát, hogy azért ennek van egy tanult folyamata ennek az egésznek, és hogyha valóban egy pársoros írásból, egy fényképből, egy rövid videófelvételből meg lehetne állapítani ténylegesen a felelőst, akkor egy csomó minden feleslegessé válna. Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a előítélet, sztereotípia, bármelyik módon is hívjuk azt, hogy részletinformációk alapján megpróbálunk mi véleményt alkotni, mert rossz irányba viszi el egyrészt magát az embert, majd mindjárt kitérek arra, hogy a járművezetésben a hibás sztereotípia milyen balesetveszélyes tud lenni, de egyáltalán így kis hazánkban nagyon nagy divat az, hogy töredik információk alapján skatujázzuk az embereket. Embereket csoportját, mindegy, hogy az buszvezető, mindegy, hogy az taxis, vagy rolleres, vagy kerékpáros, akkor részletinformációk alapján betesszük őket valamilyen skatujába.
Igen, a kerékpáros agresszív, a taxis hülye, és akkor le is zártuk ezt a témát.
Pedig az emberi tényező egyrészt mindegyik mögött ott van, és hát ha most az ítélkezés, ugye Csatai Tomi rendőrőr nagy barátom szokta mondani azt a történetet, hogy van-e annál jobb bizonyíték, hogyha látunk egy videófelvételt, amin elütnek egy embert. Van-e annál jobb bizonyíték, hogy mi történt? Látunk egy autót, elüt egy embert, és azt mondjuk, hogy hát persze, teljesen hülye az autós, menjen a Bastélyba, és egyáltalán törjük ketté a vezetői engedélyét, és egyéb nyalánságok, amik a fórumokon el szoktak hangzani. De az, amit itt látunk, és ugye a kriminalisztikának az egyik fő válasza a kérdésekre mindig az, hogy attól függ a körülményektől, és ezeket kell megvizsgálni. És az egyszerű olvasó autós ezt felejti el, és ő a saját magából kiinduló, a saját tapasztalata, a saját tudása, saját élményei alapján ítéli meg azt a helyzetet, azt a másik közlekedőnek az elmaradt magatartását, vagy tett cselekményét. Erre nagyon jó példa volt a csoda a Hudson folyón a Sully kapitánnyal, amikor Sully kapitány letette a Hudson folyóra a repülőt, mert madárajnak ütközött, és mind a két hajtómű leállt, és nem halt meg senki, nem sérült meg senki, a repülő ment a lecsóba. És utána a vizsgálatban elkezdték feszegetni azt, hogy hibás volt a döntés, ő visszafordulhatott volna a repülőtérre. És szimulálták az egészet, csak éppen az emberi tényezőt felejtették el ebből a rendszerből, mert akkor, amikor madárajnak ütközött, a szimuláció során azonnal így visszafordult a repülő, és ezért visszaért. Viszont ott neki az emberi tényezők miatt voltak olyan természetes késedelmi reakciói, ami alapján döntött. Akkor, amikor megnézünk egy videófelvételt, vagy olvasunk egy rövid hírt, akkor mi már az összes információ birtokában hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ezt miért nem látta? Hát én látom, persze, mert tudom, hogy mit kell nézni. Tehát, hogy visszatérve a kérdésed, egyrészt, hogy az ítélkezés, tehát nagyon el kell távolodni, én azt gondolom, és fölteni mindig a kérdés az attól függött. De visszatérve erre az autós elütésre...
Bocsánat, de erről azért teszem, mert Cserkuti öcsi. Én azt gondolom, hogy nálam sokkal nagyobb név a magyar autóversenyzésben nem volt. És amikor én részt vettem egy kétnapos autóversenyzői tanfolyamon a Hungaroringen, ő volt az egyik oktatóm, és mondta, milyen jó lesz ez majd nekem, akár a közúton is, amit itt tanulok. Aha. Mondta, azt felejtsd el. Aha. Tehát ott tök más, mert itt kihegyezve vagy kihegyezett állapotban csapatom az autót a Hungaroringben, tudom, hogy ez a kanyar jön, az a kanyar jön, sikán jön, bevág elém, nem, tehát minden pillanatban, tehát nem így vezetünk. Hát
jó esetben nem így vezetünk, igen.
Igen, ez fontos, hogy jó esetben. Felejtsem el, hogy lesz-e haszta, egyébként biztos, hogy lesz haszta, hogy mert beidegződnek a test memóriába, vagy...
Igen. Illetve a határokat megismeri az ember, igen. Az ember a saját, igen. És a járművének a határa.
Igen. De alapvetően olyan közvetlen haszna nem nagyon lesz.
Igen, valóban. Tehát a közúti, mondjuk városi közlekedésben igen, inkább ez a, tehát ott nem a 130-nál kézifékkel kanyarodunk, tempóra kell készülni, igen. Jó, inkább a jobb előrelátás az, ami hasznosabb. Tehát egyik kollégám hogy írta le így ezt, hogy a járművezetés az fizikai munka, balesetmentes közlekedés, meg szellemi tevékenység. Mm. Tehát, hogy azért az, hogy balesetmentesen közlekedjünk, az valóban fejben dől el, hogy egy csomó mindent, egót le tudjunk tenni, egy csomó mindent, dinomen helyzeteket előre lássunk.
Milyen helyzeteken?
Dinomen helyzet. A dinomen helyzet az a lappangó veszély. A helyzet, ami még nem veszélyes, de azzá válhat. Ennek a klasszikus példája, hogy gurul a labda, ez azt az információt hordoz, hogy lehet, hogy jön utána a gyerek. Mm. Nem biztos? Lehet, hogy jön utána a gyerek.
Aha.
Nagyon sok ilyen dinomen helyzet van, ami önmagában nem veszélyes, mert átmegyek egy labdán, az nem veszélyes. De a labda által hordozott információt értelmezve el tudok kerülni balesetet. Nagyon sok ilyen helyzet van. Az Orosz Dashcam videók szerintem egyébként ezért jók, mert nagyon sok dinomen helyzetet képes az ember felismerni. Egy jó járművezető a dinomen helyzeteket, de ahhoz már ugye kell egy jelentős tapasztalat, mert a dinomen helyzetekkel pont az a baj, hogy...
Egy tudatos jelenlét sem árt.
Tehát hát nagyon-nagyon.
Most nem is csak arról beszélek, hogy nem a infotainment rendszer nyomkodom az autóban, vagy inkább a mobilomban a szerelmemnek küldöm a chat üzeneteket, hanem hogy nem is kalandozok el nagyon gondolatban sem.
Igen, de ugye ez megint nehéz, mert emberek vagyunk, tehát az a fajta elkalandozás, hogy most elkalandozunk-e vagy nem, ez... Inkább arra akartam ebben utalni, hogy a dinomen helyzet felismerésében az a nehéz, hogy a Kressz szerinti bizalmi elv, a kell rá számítani nem érvényesül, mert egy dinomen helyzet az akkor alakul ki, amikor egyébként én elsőbségi helyzetben vagyok, tehát nem kell arra számítanom. Tehát jogilag egyébként nem leszek felelős, ha kigurul elém a labda, nem gyalogos átkelő helyen, valahol kigurul, és nem értem, hogy az a labda azt az információt hordozza, hogy lehet, hogy jön utána a gyerek.
Igen.
Tehát nem kell arra számítanom, és ez nincs jogilag deklarálva, hogy ez már pedig ha gurul a labda, az azt jelenti, hogy. Mm. Tehát ez egy tapasztalati tanulás, a dinomen helyzet, tehát a felismerése.
Jó esetben már egy autóvezető oktató föl tud készíteni ilyen helyzetekre.
Igen, viszont egy autóvezető oktatás, tehát járművezető oktatás során ott az alapkészségeket kell elsajátítani. Mm. A dinomen helyzet az már, ha egy lépcsőfokokat nézem, akkor ez egy magasabb szintű járvezetés, arra akkor vagyok képes, amikor már a jármű feletti uralom már teljes, amikor kialakult a szenzomotorikus koordináció, amikor nem nézem, hogy ja, hármasban vagyok, aha, fékpedál rendben van, hanem föl tudok nézni, be tudom fogadni az összes információt. A jármű motorikus vezetése már megy.
Uh-huh.
Tehát nem biztos, hogy a dinomen helyzeteket a járművezető oktatás során pontosan be lehet vinni a képzésbe. Én ezért nem is nagyon, én személyesen nem szeretek nagyon kezdő vezetőkkel úgy foglalkozni, hogy akár előadást tartani, akár vezetőengedély nélküli hallgatókkal beszélgetni, mert nincs meg az a tapasztalatuk, amihez tudunk kötni. Mert hogy nem a frontális oktatás híve vagyok, hanem a tapasztalatokon alapuló, tehát ő mondja, hogy ő mit tapasztalt, és azt igazítgatjuk egy picit.
Igen. Egyiket SMS számunk 0630 30 30 953, hogyha valakinek ötlete, kérdése van Vörös Lászlóhoz, vagy csak simán kommentje az elhangzottakhoz, azt várjuk szeretettel, tehát 0630 30 30 953.
Akkor visszatérve egy picit erre a buszos balesetre, illetve a buszos balesetnek a példáján egy picit hátrébb megyek, mert ugye az attól függött, és tehát ezt az egészet, ezt a balesetvizsgálós, balesethelyszínelős témát ugye a kriminalisztika, mint a nyomozás tudománya határozza meg. Az, hogy ki a felelős, illetve mi történt, azt a bizonyítékok határozzák meg, tehát van egy bizonyítás folyamata. A bizonyításnak a tankönyvi meghatározása az objektív igazságkeresés, a valóság megismerése érdekében, azért, hogy megalapozottan lehessen állást foglalni a felelősség kérdésében. És fontos itt a megalapozottan lehessen állást foglalni. Tehát akkor, amikor részinformációk alapján akár fölmerült az, hogy jaj, defektet kapott, jaj, elaludt ez az amaz, akkor hajlamosak vagyunk ezt a megalapozottat, ezt úgy figyelmen kívül hagyni, és vannak a szubjektív igazságok, amik pedig én azt tapasztaltam, hogy amikor mentem egy busszal, akkor az volt, hogy.
Igen.
Amikor beszélgettünk a Bélával, Józsival, Gézával, ő azt mondta, hogy, és igen, ezek alapján...
Meg a Béla melyikes is látott buszvezetőt.
Így van, igen. Tehát, hogy láttam a Féktelenül filmet, amivel a busszal száguldoztak, tehát biztos, hogy így szoktak száguldozni. Tehát előhoznak olyan példákat az emberek, tudattalanul is egyébként, és ezeket beleépítik azokba a véleményükbe, gondolataikba, és sajnos ez nem tudom, mennyire csak hazánkra jellemző, de nagyon nehéz valóban érvalapú beszélgetést kezdeményezni, elviszik az érzelmek, ami megint valahol természetes, viszont tényleg nagyon nehéz szinte bármilyen témáról, tehát képzeljétek, a macskám mellett hármat, ó, rohadt macskás, minden kutyás vagy, tehát nem tudsz szinte semmit mondani, írni, hogy abból nehogy ne valami rossz irányt vigyenek ki belőle.
Igen. Oké, és kit érdekel, és ki mit beszél? Tehát a kocsmában, a fodrásznál, nem mindegy. De gondolom, hogy nem mindegy, mert volt egy fél mondatod, hogy azért ennek a közlekedés biztonságra van hatása az ilyen jellegű attitűdnek.
Igen.
Na, ez érdekel, mi? Tehát, hogy most kicsit a Hofi Géza vicce jut eszembe, de közben rájöttem, nem tudom elmondani, mert ez nem polkorrekt a dolog, úgyhogy igen. Tehát van akváriumod? Nincs akkor.
Igen.
Tehát hogyan függ össze a kettő? Hát
úgy függ össze, és a YouTube csatornám van egy szerintem elég jó beszélgetés dr. Sélej Beatrix pszichológussal. Vele beszélgettünk a sztereotípia előítéletről, és ő mondta el szakemberként az ezzel kapcsolatos gondolatait. Én szeretek pszichológusokkal úgy beszélgetni, hogy akár a csatornába hívjuk meg, és valóban a tudományos gondolatokat mondja el, ami az én személyes tapasztalatom. Tehát hol jelenik meg a sztereotípia, az előítélet, ezek a prekoncepciók, ezek egyébként hasznosak. Tehát az ősemben is nagyon hasznos volt, hogyha látta a kartfogú tigrist, akkor hogyha, de jó, de aranyos cica, de hogyha megette a haveromat, akkor legközelebb, ha láttam a kartfogú tigrist, akkor tudtam, hogy ő nem a haver.
Igen.
Tehát akkor vele vigyázni kell. Tehát egyébként segíti az életünket, gyorsítja a döntéseket, jók. Viszont...
De túlpörgetjük,
így van. Egyik kedvenc videóm, amit az előadásokon szoktam vetíteni, amikor egy autópályán három sávot vált egy személyautó, és egy kamionnak a takarásából húz ki a külső lassító sávba, és ott éppen az araszoló sorban leghátul haladó kamionnak ütközik neki az autó. És akkor egyből jönnek a vélemények, hogy hát milyen hülye volt, hogy figyelmetlenül váltott sávot, de hogyha mögé tesszük valóban, hogy ő miért váltott így sávot, akkor azért, mert azt szokta meg, hogy az a sáv az üres szokott lenni. Tehát, hogy nem a meggyőződés, hanem egy olyan fajta prekoncepció vezette az ő manőverét, hogy az a sáv üres lesz. És nagyon sokszor a holteres balesetek szintén ilyenek, ez a tegnap se jött itt, hogy jobbról senki, vagy egy buszsávban csak buszméretű járműre számítunk, első gondolatra, miközben, hogyha takarásban ott jöhet mondjuk egy robogó, jöhet egy személyautó, ha engedélyezett, akkor kerékpár, tehát jogszerűen megjelenhet olyan jármű, amire alapesetben nem számítok. Mert buszsávként villog előttem, hogy az buszsáv, akkor ott busz jöhet. Tehát a közlekedés biztonságra. A hibás prekoncepciók azért veszélyesek, mert nem engedi meggyőződni az embert a valóságról, hanem ezek a téves mintavételek alapján fog dönteni.
Akkor hogyan kell veled beszélgetni ennyi a balesetről? Tehát, Laci, hallottad az M7-es balesetet? Tehát hogyan hangzik egy jó beszélgetés, ami hasznára van nekem, a társadalomnak, meg ilyesmi? Tehát, te mit mondasz? Hát, ilyeneket hallok, hogy elaludt az ember.
Oké. Tegyük fel, és visszatérek akkor arra példára, erre az elaludt kapcsán, hogy volt egy telexes cikk, ahol állítólag valamilyen közutas kamerafelvétel van a balesetről, igen, amin látszik.
Meg kell jegyeznem, ez a telexes cikk, ez korrekt volt.
Szerintem a rendelkezés álló információk alapján óvatosan fogalmaztak. Lehet, hogy én még mondjuk ennél is óvatosabban fogalmaztam volna, de és beletették többször, hogy fenntartják a tévedés jogát. Én azon majd azért kell
igen, ezzel... Igen, a rendelkezésre álló információk alapján döntöttek.
Illetve fogalmaztak, igen, véleményt.
Igen, meg. Döntöttek semmiben. Igen.
A vélemények fogalmazás is azért veszélyes, mert is van pár ilyen autós oldal, ahol, és szándékosan nem mondok neveket, de azok, akik követik a csatornát, vagy személyesen jönnek, ők ismerik ezeket a csatornákat, ahol egy rossz vélemény az társadalmi hatással van. Tehát egy 100 000-es követésű autós csatornánál szerintem ott kéne lenni annak a társadalmi felelősségnek, hogy nekik edukálni kell. Mm-hmm. Nagyon. Tehát nem szabadna szerintem ott megállni, hogy kattintunk, nagyon jó, 100 000-en követnek minket, hanem látni kellene, hogyha én leírok egy véleményt, egy egyszerű alapító tagként, tehát nem is szakemberként, hanem bármilyen alapító vagy újságíróként, akkor annak egy 100 000-es követőtábornál nagyon komoly hatása van az egész társadalomra.
Olyan nincs, hogy visszahatása van adott esetben egy folyamatra, egy vizsgálati folyamatra. Tehát, hogyha nagyon-nagyon nyomás a társadalom részéről, hogy ő bizony elaludt, már bocsánat, most függetlenítsük magunkat ettől a balesettől, tehát akkor nincs az, hogy az adott esetben a szakemberek munkáját befolyásolja, olyan nincs. Tehát...
Nem, ez nem lehet semmiféleképpen, nem. Olyan a helyszíni szemlének van egy statikus és egy dinamikus szakasza. A helyszíni szemlének a statikus szakasza, amikor megérkezik a helyszínelő, a vizsgáló a helyszínre.
Mi akkor azért többen mennek,
persze,
ugye?
Persze, persze. És kiszáll a járműből, és csak szemléli a környezetet, is próbál egyáltalán így befogni az egész látványt, hogy itt mi történt. Még nem kezd el fényképezni, meghallgatni, méregetni, hanem egyszerűen csak megpróbálja belehelyezni magát ebbe az eseménybe. Hibás lehet az, amikor ebben a statikus szakaszban benne olyan prekoncepciók alakulnak ki, és azok mentén kezdi el vizsgálni, amikor azt mondja, hogy látok valamit, tehát ez a baleset ez úgy történhetett, és erre a gondolatra fűzöm fel az egész vizsgálatot.
És már szinte oda megyek. Nem alapon, ugye?
Igen, és oda megyek. Amikor valójában, ugye ez a klasszikus közlekedés felosztása az a jármű, pálya, ember viszonyában vizsgálódik a helyszínő és a vizsgáló. Tehát keresjük, hogy részben a jármű, az ember, illetve a pálya val kapcsolatban milyen olyan hibák, gondok, szabály, szegések történtek, amik a balesethez vezettek. Tehát videófelvételre visszatérve. Látunk egy videófelvételt, akkor azt mondjuk, hogy az tökéletesen mindent megmagyaráz. Na de oké, de nem, mert ha abban az autóban ül az ember, és azt látom, tehát ugye azt mondtam, hogy kell-e annál jobb bizonyíték, amikor látunk egy videófelvételben egy autó elüt egy embert. Kell ennél? És akkor nézzük azt, hogy mi történhetett. Az autóban ül az ember, és azt látja, hogy ott van az a haragosom, akit jó lenne megijeszteni. És akkor oda megyek, és jól megijesztem. Olyan jó sikerül a megijesztés, hogy elütöm az embert. Uh-huh. Ez egy halálos közúti veszélyeztetés lesz. Nézzük másik oldalról. Ott van az ember, akit nagyon-nagyon utálok, én át akarok menni a lábán. Olyan jó sikér a lábán való átmenetem, hogy átmenjek a nyakán is. Uh-huh. Innentől kezdve ez már halált okozó testi sértés lesz. Azt látom, hogy az ember az a feleségemnek a szeretője. Én azt meg akarom ölni, azt az embert, az a szándékom. Uh-huh. Átmegyek rajta, egyből belemegyek az emberölésbe. Nem látom azt az embert, egyszerűen vezettem az autómat, negyedik példa, ugyanarról a videófelvételről beszélünk. Egyszerűen hamburgert teszek, és leettem magam, és úristen, söpről nem magam a hamburger, és nem figyelek előre, elütöm az embert, ez egy klasszikus közlekedési baleset. És akkor van az ötödik, ha ebben a sorban nézzük, amikor valamilyen műszaki probléma lép fel a járművel, tehát nem a járművezetőnek a döntése, hanem valahol egy szerelő, lehet, hogy foglalkozás körében elkövetett gondotlan veszélyeztetést okozott, valamivel nem húzott meg, nem cserélt ki, és ezért történt a baleset.
Kemény.
Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy akár egy videófelvétel alapján mondunk valamit, ott azért hátrébb kell lépni.
A közelmúltbéli M7-es autópályán történt tragikus autóbusz baleset kapcsán beszélgetünk, hogy nekünk, mondjuk egy hétköznapi járművezetőknek, mi a helyes attitűd, hogyha egy ilyen hírt hallunk vagy látunk, hogy hogyan kell ebbe belehelyezkednünk. Illetve eddig inkább arról beszéltünk, hogy hogyan nem kell, tehát ne legyünk fotelokosok, hogyha nagyon röviden kéne összefoglalni azt, hogy egy negyed információ alapján se, vagy nagyon-nagyon részinformáció alapján, mert nem volt féknyom, akkor én már tudom azt, hogy akkor biztos elaludt. Ha nincs féknyom, az mindig minden esetben azt jelenti.
Ugye? Ez, igen.
És de honnan tudom, hogy egyáltalán nem volt féknyom, ugye? Mert na mindegy.
Tegyük fel, hogy
biztos
van
elaludt,
egy közutas kamerafelvétel, amin látható, hogy az
egyébként
autóbusz...
Egyébként van, legalábbis a telek szírja, hogy van.
Tegyük fel, hogy van egy ilyen felvétel, de nem tudjuk, hogy mi játszódott le a járműben. És az a fajta baleset, amikor sajnos a járművezető is elhalálozik, és ez a ismeretlen okból letért az útról, ez a pályaelhagyásos balesetek, ott több lehetőség van, ugye van az elalvás, van az, amikor rosszul lett, tehát ténylegesen úgy lett rosszul, hogy kapcs,
igen.
Tehát nem az, hogy még van valamilyen cselekmény. A harmadik, amikor valahol turkál az ember, pult alatt valamit keresgél, vagy igen. Bármi olyan, és ebből a háromból egy külső videófelvétel alapján nem lehet megállapítani, hogy mi történt. Simán lehet, hogy szerencsétlen autóbuszvezető rosszul lett. Mm. És úgy lett rosszul, hogy nem volt lehetősége tényleg beavatkozni. Mm. Kikapcs. És nem volt lehetősége. Ez a vizsgálat során majd az igazságügyi orvos szakértő meg fogja tudni állapítani, hogy ott volt-e valamilyen olyan rosszulét, ami előtte szerepet játszott. Tehát hogyan? Ugye? Ez volt a kérdés, hogy hogyan nézzük ezt a hírt?
Igen, igen, de most még az is eszembe jut, annyi hírt ugye kaptunk már, hogy a személyzet nem volt alulméretezett az autóbusz, tehát volt tartaléksofőr, állítólag idejében cseréltek, ezek is elhangzottak legalábbis.
A buszos csoportokban említik ezeket a csobbanós utakat, amik ilyen egynapos csobbanós.
Egyébként zárjel nyitva szerintem ez hülyeség.
Már melyik?
Hát ez, hogy lemegyünk Krikszigetre, mondjuk látod, de egyből én is véleményt formálok.
Így van. De... Nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen út. Mm. Lehetséges, hogyha egy családnak azt mondják, hogy X forintba kerül egy ilyen út, hogy előző este elindultok, leértek reggelre, egész napot csobbantok, este visszaültök a buszra, és jöttök haza, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper program, és megnézed a büdzsét, azt mondod, hogy hát ez belefér, hát Istenem, két éjszakát ülünk a buszon. Szóval
a gyerek iskolában el tudja mondani, hogy látta a tengert.
Így, voltuk a tengerem. Simán lehet, hogy ez így belefér neki anyagilag is. A buszos csoportokban a srácok azt mondják, hogy ez járművezető oldalról nem a legjobb vezetés, mert lemennek este, és napközben nagyon, azt mondják a srácok, én régen jártam így külföldre is buszokkal, én nem nagyon, engem nem fogott meg annyira. Uh-huh. Vezetgettem, nekem a monotonita tűrésem az nem annyira magas, tehát én nem annyira szerettem. Igen, nem a mikroalvások jöttek elő, de éreztem, hogy én nem szeretek hosszú úton vezetni, mert ha kevés az inger, akkor jön a punyadás. Uh-huh. És a mikroalvás az persze jön, az jöhet egyébként kipihentségtől függően, de visszakötve ide, tehát hogy ezek a csobbanós baleseteknél azt írják a srácok, hogy napközben nincs nekik olyan pihenési lehetőség, van, tehát megpróbálok óvatosan fogalmazni, hogy vannak, akik azt mondják, hogy egyes ilyen egynapos utaknál az autóbuszvezetőknek nincs megfelelő pihenési lehetőségük, uh-huh. Ami azt jelenti, hogy órában megvan a rendeletben meghatározott pihenőidő, viszont ha ezt egy autóbuszban tudja csak eltölteni, mert nincsen, és az autóbusznak a motorját nem lehet járatni, tehát nincs légkondi, tehát akkor kiteszem a buszt valahova, és ott vagyok a dögmelegben, és próbálok aludni, akkor este, amikor visszaülünk a buszba, akkor lehetséges, hogy órára meg volt nekem az a pihenőidőm, de valójában, de nem volt meg minőségben. Uh-huh. De nem volt meg minőségben. Tehát vannak ilyenek is, igen?
Jött egy SMS, kollégámmal beszélgettünk róla, hogy hivatásos sofőrök mit tehetnek a mikroalvások ellen. Félreállhatnak, és hogyha vezetniük kell, van jog a lehetőség egy buszvezetőnek azt mondani, hogy kedves utasok, egészségi okokból félre kell állnom.
Én azt gondolom, hogy ahogyan én nem tudtam. Én úgy döntöttem ebben, hogy én látom, hogy nekem alacsony a monotónia tűrésem, nem végzem ezt a munkát. Uh-huh. Tehát, de van olyan járvezető, és ismerek olyan járvezetőt, aki mondjuk 20 éve Budapesten egy vonalon jár. Uh-huh. Neki nagyon jó a monotónia tűrése. Amikor jártunk külföldre, volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy ő éjszaka vezetne. Mondom, de örülök neki, mert én éjszaka gyűlölök vezetni. Ő meg nagyon szeret vezetni. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt a részét, mielőtt elmegy az ember ilyen járművezetést végezni, és elkezdi magát vizsgálni, tehát kell valami olyan egyéni felelősségnek lenni, hogy képes vagyok-e a családi helyzetemmel mindennel együtt kipihenten menni vezetni, képes vagyok-e erre, képes vagyok-e valami 8 órát otthon aludni és úgy bemenni dolgozni, mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy tömegközlekedési jármű reggel a garázsból kiáll 3:30-kor, akkor ahhoz, hogy beérjen a járvezető mondjuk 3:30-ra, otthon mikor kell fölkelnie, mondjuk 2:30, jó esetben, mikor kell lefeküdnie, 18:30. Tehát este 18:30-kor le kéne feküdni, de van otthon gyerek.
Tehát a barátok köznek már lőttek.
Igen,
nyilván.
Igen, tehát meg a gyereknek. Igen. És hogy És megint csak még nem beszélünk arról, hogy milyen az a lakás, ahol ő lakik, ahhoz, hogy a gyerektől el tud vonulni, és anyára, most mindegy, hogy kimarad a gyerekkel, még ha nem is egyedül neveli, tehát hogy le tudja fektetni a gyereket vagy valaki, mert nekem le kell feküdnöm, mert nekem kell aludnom 8 órát. Igen. Tehát én mindig messzebbről kezdem ezt, hogy mit tehet, van-e joga, és azért kezdem messzebbről, mert odáig, nekem mindig tetszik, Bécsben voltunk kint sok évvel ezelőtt, és ott ezt sokszor elmondom ezt a példát, és erre a kérdésre válaszolok egyébként, csak messzebbről kezdem, és ott azt láttuk, hogy az autóbusz megállók egy jelentős része a villamos megállókban, a villamos sineken van kijelölve. Itt Budapesten akkor egy ilyen megálló volt, kísérleti jelleggel, és ott megkérdezte.
Margit híd?
Nem, a Böszörményi úton, uh-huh. Böszörményi útnál a Nagyenyed utcában, Böszörményi úton a Nagyenyed utcai megálló volt, ahol az 59-es villamos megállójában álltak meg a 21-es, 112-es
buszok. De a déli felé.
Déli felé, igen.
Igen.
És ez volt az első ilyen megálló. És akkor kimentünk Bécsbe, és azt kérdezték a budapestiek, a bécsiektől, hogy nem okoz problémát, hogy az autóbuszok felhordják a szennyeződést a vágányokra? És akkor a bécsiek visszakérdeztek, hogy milyen szennyeződést. Tehát, hogy ők addig a problémák el se jutottak. Tehát akkor, amikor itt arra a kérdésre próbálunk válaszolni, hogy mit tehet a mikroalvások ellen, akkor leginkább azt, hogy megpróbál nagyon-nagyon kipihenten menni dolgozni. Szerintem ez az egyik legfontosabb, mm-hmm. illetve nézi a saját korlátait. Én nem fogok elmenni nemzetközizni, mert tudom, hogy én hajlamosabb vagyok mikroalvásra, nem is fogok ilyen munkát végezni. Mm-hmm. De értem azt is, hogy van, aki, mit tudom én, lehet, hogy életkor előlealtával érzi ezeket, ott kell lenni a felelősségnek annak, hogy akkor mit tud ebben tenni. Mikroalvás. Ugye 4,5 órát vezethet egyben egy buszvezető, mondjuk egy ilyen autóbuszos úton is. A 4,5 óra vezetés egyben az nagyon sok egyébként, ez borzalmasan sok. És valóban egy esti, egy éjszakai hajnali vezetésnél ez a 4,5 óra, ez tényleg emberfeletti.
Igen.
És mondhatjuk azt, hogy tehát ha nincs ott a minőségi pihenés mellette, akkor és akkor mit lehetne tenni? Én azt gondolom, hogy ha a kollega alszik is, akkor valami olyan kapcsolatot nem tud kialakítani az autóbuszon, hogy valaki legyen ott, vagy beszélgessen vele, vagy, tehát hogy ne hagyjuk egyedül a vezetőt.
Igen.
Ne hagyjuk egyedül, ebben mondhatjuk azt, hogy a másik társnak, a többi utasnak, ha van esetleg kísérő, mindenkinek annyi felelőssége van, hogy hát érez, hogy én is ezen a buszon ülök, tehát hogy igen. Nekem is érdekem, hogy a járvezető ébren maradjon.
Hú, ez nehéz kérdés, ráadásul el tudom hinni, el tudom képzelni, hogy visszafelé már az utasok is punyattabbak, egész tap pancsoltak a Krükszigeten, tehát ez nyilván ez egy baromi nehéz kérdés. Aztán ott van még a körülmények között az is, hogy oké, most a busz, nem tudjuk, mi történt a buszvezetővel, de hogy az autópálya milyen rossz minőségű, meg csak egy korlát van, meg hát egyáltalán hogy tud neki menni egy beton pillérnek egy autóbusz, ahogy azzal a korábbi olaszországi busz balesetben is történt. Tehát, hogy egyáltalán mi nincs akkora korlát, hogy egy buszt, mert oké, egy betonkeverőt nem fog föl, azt még megértjük, de hogy egy relatíve könnyebb autóbuszt sem tud fölfogni a korlát, hogy akkor megint ezek a minőségi autópályák, akkor, tehát ebben is van elképzelésünk.
Tehát, hogy ez ugye ebben a Telexes cikkben a két szakértő, aki nyilatkozott erről, ők leírták, hogy a nyomok alapján egy ilyen 10-20 fokos szögben haladt le az autóbusz a pályáról, uh-huh. tehát valójában úgy kapta el a korlátot, és a külső oldalról, hogy a korlát akkor akadályozta volna meg, ha az egész pályán korlát van. Tehát nem tudom, hogy a korlátnak, és ezeket a jellemzőket, a műszaki jellemzőket nem ismerem, nem tudom, hogy minek kell megfelelni uh-huh. egy ilyen korlátnak, de ha 10 méterrel előrébb kezd el lesodódni, akkor lehet, hogy pont úgy találja el a korlátot, hogy az visszatereli a pályára, és lehet, hogy egy oldalirányi ütközés, nem tudom erre a jó választ.
Nehéz is, igen. Most térjük vissza egy pillanatra, amit korábban beszéltük, a pszichológiai vetületét ezeknek a mindenhez is értünk attitűdnek. Tehát, hogy mi a fotelból megmondjuk, hogy mi történt. Nem kerekem a helyszín elő. Hát én tudom. Hogy ennek, és abból az aspektusból megint vizsgálva, amit mondtál, hogy ennek balesetbiztonsági szempontból is van jelentősége. Abból a szempontból is, hogy ugye nagyon sok más ember fikázása abból adódik, hogy akkor én magamat kiemelem ebből, igen, a masszából. Tehát, hogyha nekem van egy 32-es IQ-m, akkor nézem a televízióban a 31-es IQ-val rendelkező embert, és fennhangon üvöltem szét a családban, nézd, milyen hülye.
Így van, na
most,
igen.
Hogyha én okoskodom egy ilyenben, akkor az visszavet abban esetleg engem, hogy én edukáljam magam, mint autóvezető, mert szerintem arra is szükség van, hogy folyamatosan hallgassuk Vörös Lászlót a klubrádióban, meg Kressz professzort hallgassunk, meg akkor esetleg hallgassunk vezetéstechnikai trénereket, és az ő úszolásukra menjünk el minden új autónkkal például vezetéstechnikai pályára, de én nem megyek el, hát mert én ehhez is értek, hát én tudom, hogy mi történt az M7-esen, én nem megyek, nekem nincs rá szükségem. Érthető, hogy az összefüggés is van ilyen?
Én szerintem útkor pont mondtam neked, hogy nagyon kevés szerintem az az ember, aki úgy ül be az autóba, hogy nem csak helyváltoztatásra használja azt a járművet. Uh-huh. Hogy nem csak tehát neki a jármű az egy helyváltoztató eszköz. Uh-huh. Egy újabb lehetőség, hogy gyorsabban, kényelmesebben változtasson a hely, de ő neki nem kellenek, és előjönnek azok az emberi tényezők, ő nem akar már tanulni. Megszerezte a vezető engedélyt, megvan a jogosultsága arra, hogy ő irányítson egy járművet, onnantól kezdve ő úgy érzi, hogy neki erre nincsen szüksége. És valóban a nagyobb közlekedési társaságok, ahol egyébként vannak folyamatosan képzések, ismeretbővítő képzések, kívül a kisebb cégeknél nem nagyon van erre példa. Egy korábbi cégnél próbáltunk ezzel, egy autószerelő céggel próbáltunk egy olyan formációt, hogy az ő hozzájuk flottákat szállító járművek cégeit kerestük meg, hogy van nekik pár órás képzések, elméleti képzések, és egyszerűen azt mondták a cégvezetők, szinte kivétel nélkül mindegyik, hogy figyelj, van nekem 8 járművem, van 15 emberem. Uh-huh. Hány órás ilyen oktatást mondtál? Csak két órás? Az azt jelenti, hogy 15-30 órát ki kell fizetnem az embereknek. Mikor? Munkaidőből fizessem, a munkaidő után, amikor ő menne haza a családjához. Kötelezzem erre? Tehát, hogy annyira nehéz valójában, ha nincs meg az egyéni szándék erre, hogy ő tanulni szeretne, hogy nehéz megfogni az embereket. Én egyébként meg is ragadom az alkalmat, hogy mi szoktunk szervezni, ami, azaz megint azt mondom, hogy egy-két cimborámmal, szakember cimborámmal, tehát ha vannak baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, brigádok, akkor, és van erre igény, akkor összejönnek 10-15-en, akár a munkahelyükön, akár egy olyan helyen, akkor én nagyon szívesen, én non-profit módon csinálom ezt az egészet, mert nekem a célom az, hogy kevesebb baleset legyen, és el szoktam mondani, hogy üljek benne és lógassam a lábamat. Mm-hmm. Jó? Tehát ez a cél, hogyha van erre igény, akkor keressenek meg, akár a weboldalon ott van az elérhetőségem, és akkor dolgozzunk együtt, induljunk el valami olyan irányba, amikor edukálni akarunk, mert az élethosszig tartó tanulás, az nem az iskolapadszerű tanulás élethosszig, hanem amikor azt is felismerem, hogy oké, változik a környezet, több a jármű, más az utak minősége, változik a közlekedési környezet, akkor ebben én is képezzem magam, szemléletben is.
Igen, de akkor így módon is van összefüggés, amiről előbb beszéltünk, mint a kérdésbe fogalmaztam meg, tehát, hogy ha én kevésbé okoskodom ezekben a dolgokban, pláne információ nélkül, meg pláne szaktudás nélkül, akkor megmarad esetleg még az a maradék igényem arra, hogy magamat,
igen,
fejlesztem.
Igen, igen. Mint autóvezető. Az előadásokon, az oktatásokon szoktunk játszani jó pár olyan játékot, ami valóban ilyen trükkösen vezeti rá az embert arra, hogy az, amit ő gondol, így elsőre, és akár csak, hogy videókat nézünk, akár, hogy tényleg ilyen kommunikációs játékokat játszunk, hogy mennyire, tehát megvannak azok a felismerések, még azok a nagyon bezárkózott járvezetőktől is, akivel elkezdünk dolgozni, és azt látod, hogy az elején már néz ki az ablakon, és így durcisan karba van téve a keze, és hogy ő tud mindent, 20 év vezet, és ő mindent tud, tehát neki nem mondjanak semmit, és akkor, amikor ezek az embereket el lehet kapni egy picit úgy, hogy néha egy-egy mondatot látod, hogy így odafordul, és a nap végére egy harmadik, negyedik óra végén már kérdez, már beszél, már gondolkodik, és úgy megy el, hogy élményekkel van tele. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy van ennek lehetősége, valahol teret kellene biztosítani, de persze kell az egyéni felismerés, hogy egyáltalán én akarjak valamit tanulni azon kívül, mert megint van az a példa, hogy a barátomnak van a nagymamája, aki nem tudom, hogy olyan nagymama, mint Kalambónak a felesége, hogy létezik, vagy sztoriban, hogy nagymama 30 éve meghívja minden vasárnap a családot családi ebédre, minden hónapban egyszer meghívja. És 30 éve a család eljön, kollektíven összeül a család, gyerekek, unokák, megebédelnek, majd elmennek kollektíven hányni, mert nagymama 30 éve rosszul főz. Uh-huh. De azért elmennek. Tehát attól, mert valaki 30 éve csinál valamit, és lehet, hogy szerencséje volt, lehet, hogy vannak olyan felületek, amiket jól csinál, az nem jelenti azt, hogy abban ne lehetne még képeznie magát, és ne lehetne akár más szemszögből is egyébként megvizsgálni ezeket, de az is tény, hogy 30 év tapasztalatát csak 30 éve lehet megszerezni.
Hát akkor foglaljuk össze, amiről beszélgettünk. Tehát felelős járművezetőként egy pici nyilván katasztrofa turizmus most idézőbe téve belefér, hogy a híreket így kicsit magunk megborgazangatásáért is olvasok. Hát ez nem tudjuk magunkat levetkőzni, vagy aki nem tudja levetkőzni. Erre egy tök jó példa, múltkor az M7-es autópályán mentem, hétköznap délelőtt, iszonyat nagy forgalom volt, és két hete talán, hétfőn. Aztán kiderült, hogy volt egy baleset, szerintem neki csapódott egy autó a korlátnak, nem nagyon volt eleje, de álltak többen mellettem, meg a mentő is úgy félárbolt, szóval, tehát nem történt valószínűleg nagyobb személyi sérülés legalább. De nagyon lassan ment el mellette a sor, és feltételezhetően nem azért ment el lassan a sor, mert az emberek nagyon felelősségteljesen nem akartak.
Hanem, még van, vér, van vér, van vér, van
és akkor, hanem én direkt figyeltem az előttem lévő autóban ülő embert is, hogy így egyedül ült az autó, és így teljesen kicsavarodott a nyaka. Nyilván egy pillantást én is vetettem az autóra, mint ugye közlekedési műsor műsorvezetője. De aztán mentem tovább, nyilván fölvéve a megfelelő tempó. Tehát ilyen dolgok vannak benne, de ezen túl akkor valamilyen szín... Tehát, akkor most mi... Tehát konkrétan mondd meg, hogy ennek az M7-es autópályás baleset kapcsán, ha lehet kérni erre, mert tudom, hogy nagyon lábújhegyen haladunk ebben a beszélgetésben teljesen jogosan. Tehát, hogy mi lenne a jó beszélgetés ebben most az M7-es baleset kapcsán? Vagy te, hogyha én elkezdek veled így erről így dumcsizni, akkor te hogyan vagy leoltasz engem, vagy mit mondasz? Tehát, hogy hallottad, hogy mit történt az M7-esen?
Igen.
De borzalmas.
Az. Ha számba veszük azokat a lehetőséget, amik vannak, akkor mit tudok én tenni autósként, buszvezetőként?
Igen.
És tudom, hogy szűkek a lehetőségek, és itt valaki kérdez, hogy mit tehet ilyen, hogy félreállhat-e. Tehát, hogy nem tudom, egy munkaadó mit szólna akkor, hogyha jön az ember haza valahonnan, és azt mondja, hogy figyeljetek, 2:30-nál, nekem jönnek itt a mikroalvás, és félre kell állnom, pedig tényleg azt kellene csinálni mindenkinek az érdekében, és értem, hogy szorít valahol a adott esetben egy munkáltató, szorít egy csomó minden.
Igen, hogy, meg a busz akkor évére valamit, ha megy.
Így van, hogy... Tehát megint hátrébb lépve válasszam meg a képességeimnek, a lehetőségeimnek, a családi lehetőségeimnek megfelelő munkahelyet. Ha van erre lehetőségem, akkor ebben próbáljak meg sokkal tudatosabb lenni. Ha megnézek egy ilyen balesetet, akkor én azt gondolom, hogy azt tudom ebből esetleg leszűrni, hogyha egy ilyen autóbuszos úton vagyok, akkor azon gondolkozom, hogy hogyan tudok segíteni a buszt, nem én vezetem a buszt, hogyan tudunk segíteni a buszvezetőnek. Uh-huh. Tehát, hogy akkor, ha mondjuk családostul ott utazom, akkor lehet, hogy hullafáradt vagyok, de akkor azt mondom, hogy anya, apa, figyeljetek, akkor beszéljünk a járvezetővel, hogy menjünk oda, akár a közelében, hogy akkor míg alszik a cimbora, addig valamilyen szinten segítsük az ő munkáját, mert az én érdekem is.
Olyan nincs, hogy ha látom, hogy bólint a buszvezetők, én odaugorok és megrántom a kormányt, vagy megfogom, mert akkor esetleg megrántam a kormányt.
Persze.
Valószínűleg én, aki soha nem vezettem busz, nem érzem a busznak a határait, lehet, hogy nagyobb kárt okozok, mint hogy...
Igen, ez...
De, bocsánat, mi lehet ebben az esetben, ha látom, hogy most teljesen független az M7-estől, ugye, hogy akkor mi a jó magatartás, ha látom, hogy...
Volt ilyen baleset azért, még Budapesten is volt. volt ilyen baleset, ahol rosszul lett, azt hiszem pont a Rákóczi hídon, még régi Lánymányosi hídon rosszul lett egy járvezető, és két fiatal srác menet közben bemászott az autóbusz fülkéjébe fölülről, és átvette a busznak, tehát meg tudta állítani. Tehát, hogy van erre lehetőség, megint az, hogy egyáltalán ott áll-e az ember, van-e olyan érdeklődő, van-e olyan picit közlekedés bolond, aki annyira ott van a közelben, hogy látja, és tudna is valamit tenni.
De hogy most ébresztegetem, vagy nem tudom, tehát nyilván nincs erre recept.
Hát erre nincsen. Hát ha ezt észreveszi az ember értelemszerűen, akkor valahogyan irányban próbálja tartani a járművet, és utána fékezni, vagy eleve a hangzavarra felébred a másik járművezető is, akkor valamit ezzel tud kezdeni.
Őket képzik erre, hogyha...
Hát így konkrétan képzés arra nincsen.
Hogyan tudja menet közben úgy átvenni a busz irányítását, hogy mellette ott
régen
benne az ember?
A régi baráti körben volt egy cimborán, aki nagyon félt a buszos utaktól, és akkor őneki szívták a vérét azzal, hogy képzeld el, hogy az van, hogy megy Görögországba a busz a 24 órás úton, és ott menet közben cserélnek a buszvezetők. És mondta, ne hülyeskedj már, de mennek ott 80-nal ott a kanyargós utakon, és akkor menet közben az egyik feláll, a másik megfogja a kormányt, és ezzel ijeszgették szegényt, hogy ez így történik, és ő tényleg teljesen megvolt ettől, hogy úristen, mi lesz vele? Nem. Tehát a pihenésnek, a félreállásnak meg kell lenni, tehát erre külön így nincsen.
Igen. Mikor várható ebben az ügyben végeredmény, vagy tehát konkrét?
Hát azért, ha az olasz balesetet is nézik, ott is évek teltek el. Tehát itt is én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozza-e akár azt a felvételt, amiből megint csak azt tudjuk kizárni abból a felvételből, tehát ha azon a felvételen esetleg az látszik, hogy húzódik le lassan a busz, akkor azt tudjuk kizárni, hogy nem volt esetleg más jármű okozóként, nem volt egy állat, ami átszaladt, nem volt defekt, tehát ugye a klasszikus nem nyom is nyom alapján, egy felvétel alapján ki tudunk zárni bizonyos dolgokat, de az, hogy pontosan mi történt abban a járműben ott bent, azt a felvétel alapján még nem fogjuk tudni.
Szerintem a legjobban akkor járunk, hogyha csak akár így tudatilag együttérzésről biztosítjuk az ottaniakat, az áldozatokat, a hozzátartozókat, tehát így akár csak egy gondolat szintjén ennél messzebb szerintem nem kell mennünk, illetve magunkra levonni a következtetéseket.
És akkor annyit még gyorsan beleszúrok, hogy most szeptember 16-án dr. Meleg Gábor műszaki szakértő fog jönni hozzám a Kávéza helyszínen az eseménybe, ahol ő a műszaki
szakértő... Tanszék vezetője volt a BME-nek.
Igen, így van, és ő műszaki szakértőként fogunk vele beszélgetni. Nem pont ez a téma, úgy általában a műszaki szakértés, tehát ha valakit esetleg érdekel ez a téma tovább, akkor kövesse a csatornát, a Kávéza helyszínen a csatornát.
Közben gyorsan SMS-ek, üdv mindenkinek, külön köszönet Vörös Lászlónak, ismét nagyon jó és érdekes a műsor, hihetetlen hasznos a műsoruk, zseniális vendégekkel, jó műsorvetővel, köszi puszi, ezt már én mondom, ez az igazi edukáció. Kívülállóként munkai beszélgetésben arra jutottunk, hogy nem szabad egynapos útra menni buszos út keretében.
Ennek örülök, hogy valaki ezt leírta, és nem én mondom ki.
Köszönöm szépen Vörös László baleseti helyszínelőt, illetve balesetvizsgálót, a Kávéz a helyszínelővel csatorna gazdáját hallották. Ezzel ez a válogatás műsor is véget ért. Hogyha valaki írt SMS-t most az adás alatt, azt nem azért nem mondtam be, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert ez korábbi műsorból válogatás volt. Jövő héten is várom önöket, addig is vigyázzanak magukra, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.